Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm szeretetten a Haras Rádió hallgatóit, Mészáros Erika vagyok a mikrofonnál. Knezsik Istvánnal, az Autós Nagy Koalíció elnökével beszélgetünk, ő a mai vendégem, és dízel vagy benzin, milyen autót vegyünk, ez lesz a témánk. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Köszöntelek én is.
Szóval mit is válaszunk, dízel vagy benzines autó? Ez egy örök kérdés. Van-e valami változás ennek a tekintetében?
Tudja, itt a károsanyag kibocsátása szitokszóma, ami nagyon érdekesen alakul az elmúlt időszakban. Ugye erről többször beszélgettünk, és én azt hiszem, hogy nagyon sokat fogunk még beszélgetni itt a különböző hajtásláncoknak az életében. Én azt gondolom, hogy minél modernebb egy autó, annál kevesebb baj van és lesz vele. Ugye azt látni kell, hogy amikor a dízelek kitiltásáról beszélünk, akkor nem az Euró 6-os normának megfelelő dízelmotorokról beszélünk. Ezek hosszú-hosszú évekig még mindenhol közlekedhető járművek lesznek, és jelentősen kisebb a károsanyag kibocsátása mondjuk széndioxidba, mint egy benzines autónál. Tehát itt rengeteg tévhit van a járművekkel kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy tudomásul kell venni, hogy valamilyenféle szennyezése, zöld lábnyoma a mobilitásnak van, és akkor menjünk bele a súlyokba, hogy egy kicsit lásson a hallgató is a pályán, mert szerintem nagyon sok félremagyarázás van. A világ mobilitása a károsanyag kibocsátásból olyan 16-18%, a többi lakossági fűtés és az ipar. Ugye a 16, mondjuk legyünk nagyvonalúak az élettel, legyen 18%, de ebbe hajók, repülők, vonatok benne van. De nem túl régen egy publikáció megjelentette, hogy a világ 10 legszennyezőbb vállalata közé például bekerült a Ryanair, mint repülőtársaság, de erről valamilyen oknál fogva nem beszélünk, és nem beszélünk a károsanyag kibocsátásáról a haszongépjárművekre, teherautók, kamionok, ahol ma már az új, modern kamionok ugyanolyan barátságos, jó levegőt engednek ki, mint a személygépkocsik, hisz az adó technológiával egy olyan technológia jött el, ami ténylegesen csökkentett károsanyag kibocsátásról szól, természetesen nem nulla, de hát akkor döntsük el, hogy most autózzunk, vagy ne autózzunk. És változatlan hiszem azt, hogy egy tudatos közlekedéssel azt a 6%-nyi károsanyag kibocsátást, amit a személygépkocsik bocsájtanak ki, ezt még 20-25%-kal lehetne csökkenteni, hogyha a saját egészségünknek az érdekében, esetleg a túlsúlyunk elkerülésének az érdekében többet sétálnánk, és többet tömegközlekednénk, hisz alapvetően egy nagy testű, sok embert utaztató járműnek a hatékonyságra az egy főre jutó költsége széndioxidban sokkal kedvezőbb, mint hogyha egyedül autókázunk, és uram, bocsa, esernyőnek használjuk a járművünket.
Így, hogyha a százalékokat összehasonlítjuk, akkor egyáltalán nem riasztó, én úgy gondolom, hogy a személygépjárműveknek a károsanyag kibocsátása. Mégis melyiket válasszuk, dízelt vagy benzines? Miért jó az egyik, és miért jó a másik?
Én azt mondom, hogy aki rövid távolságokat megy, tehát városon belül megy sokat, az nyugodtan vegyen benzines autót. Ma már az Euró 6-os normának megfelelő kibocsátási normáknak megfelelő dízeles vagy benzin motor, az nagyon hasonló mértékű fogyasztásról kell, hogy beszéljünk, 1-2 liter maximum a különbség, de egy benzines motor sokkal előbb be fog melegedni a városon belül, illetve hát ugye vannak a katalizátornak, utánégetőnek olyan műszaki megoldásai, amelyhez egy hosszabb utat kell menni ahhoz, hogy ugye leégesse a katalizátorról azokat a koromszemcséket, amik ugye eltömíthetik, és ez ugye a károsanyag kibocsátást csökkenti ezáltal. Tehát aki kevés kilométert megy egy évben, városon belül megy elsősorban, nyugodtan vegyen benzines autót, aki hosszabb útra megy, és úgy érzi, hogy a dízel, ez mind a két mai Euró 6-os normának megfelelő technológia ugyanolyan jó, és én sokkal inkább hisztinek gondolom a dízellel kapcsolatos dolgokat, mint a valóságnak.
Ennek ellenére mekkora mondjuk az érdeklődés itt az autópiacon belül, ez befolyásolja ez a mai jelenség mondjuk az autóvásárlási szokásokat?
Nyugat-Európában jelentősen csökkent a dízelautók eladása. Hát van egy rossz hírem, hogy ugye ez a krakkolási vagy lepárlási folyamat része, hogy keletkezik gázola is. Előbb-utóbb eljuttatjuk a világot oda, hogy meg kell ígyuk ugye a felesleget, ami ebből lesz, mert hát valahol el kell ezt olyan módon technológiában használni, mint ugye a kőolajnak az egyik származékát, hogy legálisan égessük el, és nem mondjuk értelmetlenül, mint az oroszok csinálják, akik azt mondják, hogy a dízelt semmire se használják, mert a fagypont miatt ő nekik, ez nem annyira vonzó technológia. Tehát én szerintem ez egy műbalhé körülöttünk. Nyugodtan, bátran mai modern dízelautókat vegyünk, valóban az Euro 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, Németország bizonyos városainak mintegy 2 négyzetkilométernyi területén az Euro 5-est is majd ki fogják egyszer tiltani, pár év múlva, tehát az Euro 5-ös norma az lassan 10 éves, tehát olyan nagyon ne bánjuk azt, hogy mondjuk 10-valahány év múlva, hisz ha egy folyamatosan közlekedek egy járművel, és azt ténylegesen nem azért vettem, hogy pár ezer kilométert menjek évente, hanem használati eszközként, akkor 10-12 év alatt szinte eléri az életciklusának a végét, és ugye amilyen gyorsan változnak a technológiák, technikák, annak érdekében, hogy minél környezetbarátabb legyen valami, minél biztonságosabb legyen valami, 12 évente azért jó lenne egy vadonatúj autót venni.
Ezt érdemes akkor szem előtt tartani, folytatjuk még a beszélgetést, maradjanak velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Knezsik István az autós nagy koalíció elnökével. Beszéltünk már arról, hogy érdemes-e dízel vagy benzines autót választani. Mi van az elektromos autókkal? Mi a véleményed róla, hogyha valaki mondjuk a városban közlekedik, érdemes elektromos autót választani? Nyerünk ezzel?
Ugye a következő időszak többféle technológiáról fog szólni. Elektromos autót akkor érdemes, és az én zöld szemléletem szerint szabad venni, hogyha elég sokat közlekedek, hiszen ennek a technológiának az a lényege, hogy minél többet használjam, hiszen 8 év durván az akkumulátornak az életciklusa, azon belül akkor fogja maximálisan kitölteni az üzemidejét, hogyha lassan töltöm, és sokat használom. Tehát ugye ez a villámtöltő, gyors töltő, amikről beszélünk, hogy nagyon gyorsan lehet majd tölteni, vagy most is néhány helyen, ez jelentős mértékben roncsolja az akkumulátor rács szerkezetét. A villámtöltő ugye ilyen 10-20 perc alatt tudja eljuttatni a töltést az akkumulátort 70-80%-ra, nem teljesen lemerült állapotból. Ugye az ideális töltés az lassan csepptöltéssel 8 óra alatt kéne, hogy helyreállítani. Aki ilyen 200 km körüli távolságot, vagy azon belül megy, de minden nap, annak lehet egy jó lehetőség. Én nem hiszek, hogy a mai tudásunk alapján nagy hatótávolságú, nagy távolságú utazásokra ez a technológia ma alkalmas. Ugye fizikai törvények vannak mindig. Két korlátja van a dolognak, hogy ennek a mértékének is nagyon-nagyon végig kell gondolni a világnak, hogy milyen mértékben van erre szükség, hiszen a konnektorban lévő áramnak folyamatosan rendelkezésre kell állni, és senki nem tudja, hogy mikor akar valaki tölteni. Egy dízel vagy benzines autónál elfordítom a kulcsot, és addig szennyezek, ameddig az autót használom. Egy elektromos autónál ugye mindig biztosítani kell azt, hogy megfelelő mennyiségű elektromos áram rendelkezésre álljon, és van még egy probléma ezzel az egésszel, hogy kiszámíthatatlan, hogy mennyi kell, illetve hát, hogyha az Európai Uniós átlagot nézem, hogy egy kilovattnyi áramot mennyi széndioksziddal tudok előállítani, akkor csak töltési oldalon nagyon hasonló szám jön ki, mint hogyha egy dízel vagy benzines autóval járnék. Tehát ez a technológia arra kell, arra jó, hogy lokálisan, egy belvárosban, ahol élnek emberek, sok ember él, hogy ne ott legyen ez a nagy mennyiségű károsanyag kibocsátás, arra csodálatos, ha taxik, buszok, áruszállítás, tömegközlekedés, elektromos hajtás, de ne legyünk álszentek, mert valahol ezt az áramot elő kell állítani, és addig, ameddig Európában nagyon sok szénerőműtől kezdve, gázturbinától kezdve, csomó-csomó szénhidrogénnel üzemelő erőmű is található, addig ez a károsanyag kibocsátás, de azt mondani, hogy nulla, hát ez egy nagyon nagy fokú merészség.
Szóval ezek alapján döntse mindenki, hogyha a járművet szeretne vásárolni, hogy dízel, benzines vagy elektromos legyen. Beszéltél új technológiákról is. Mi az, ami várható, mi az, amit elárulhatsz nekünk?
Hát ugye rengeteg dolog zajlik. Párhuzamosan ugye a CNG, mint gázhajtás, gázmotorok, vannak hidrogéncellás fejlesztések, aminek a végén egy pohár víz jön ki a kipufogócsőből, de hát mindennek van egy csomó kérdése, mert nagyon-nagyon egyszerű egy-egy dolgot kiragadni és megnézni, de ugye milyen mértékű lesz például az urbanizáció? Mert ez meghatározza ezt az egész kérdéskört, mert hogyha valóban annyira sokan fognak majd városokból lakni, akkor lehet, hogy idővel az emberek azt gondolják, hogy visszatérnek a hagyományos közlekedési módokra. Nagyon sok olyan ismerősöm van, akinek elege van az autókázásból, a belvárosból, elköltöznek vidékre, és marad a bicikli, a kerékpár, a séta és az emberi dolgok. Alapvetően azon is múlik, hogyha urbanizáció sok lesz, vagy nagy lesz, ugye a fizika törvényei mindig az, ami mentén én tudok gondolkodni, és a hallgató ezért rám ne haragudjon, de hát én így vagyok összerakva. Ha van urbanizáció, akkor ugye a lakossági szennyvízben keletkező metángáz az, amit a legkisebb energiabefektetéssel, hidrogén előállítással lehet alkalmazni, mert a vizet bontani az olyan nagy energiával jár, hogy nem éri meg az energia oldaláról, tehát a metán az, aminek erre esélyt ad, ez lehet egy nagyon jó dolog, akkor megint ott lesz a kérdéskör, ami szerintem ma az elektromos autónak, bármilyen fajta elektromotoros hajtásoknak a gátja, hogy jelen pillanatban az ismert számok alapján nem található a Földön megfelelő mennyiségű rész, ami ezeknek a motoroknak a tekercséhez rendelkezésre kéne, hogy álljon, és megint eljutottunk egy fizikai korláthoz, hogy ez a technológia még nem tartott, vagy nem ismerünk olyan anyagot, ami nagy mennyiségben olcsón megtalálható a Földön, és kiváltaná például a rézvezetékeket ehhez a technológiához. Tehát én azt prognosztizálom, hogy ugye a mai tudásunk alapján ez mindig változik, amikor gyerek voltam, 50 évet mondtak, ma 200 évet mondanak, hogy kőolaj található biztonsággal a mai fogyasztás mellett kitermelhető mértékű kőolaj a Földön. Én azt hiszem, hogy én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy ez már nem az én problémám, nem a mi korosztályunknak a problémája mobilitáson belül, hogyha a Föld energiáit ténylegesen komolyan gondoljuk, hogy szeretnénk megtartani, akkor azt kérem a hallgatóktól, hogy olvasgassák a autoszektor.hu-nak a zöld rovatát, ahol igen érdekes dolgokról beszélgetünk folyamatosan, mind a fiatalok neveléséről, és ugye vidéken fogják érteni, hogy én még azt tanultam, hogy például ételt nem dobunk ki. És hogy mennyi energiával és mennyi szennyezéssel jár például az élelmiszernek a megtermelése, mozgatása, és például egy amerikai ismeretterjesztő filmet néztem nem túl régen, ahol még a lejárat előtt hihetetlen mennyiségű zöldséget dobnak ki szeméttelepre, csak azért, hogy a friss áru bejövessen az áruházláncba. Tehát a felelősség az egy globális gondolkodásról szól, ahol becsüljük meg azt, amit kapunk, becsüljük meg saját magunk munkáját, hisz azt a kis pénzecskét értelmesen kell beosztani, és ez igaz az autóra, a mobilitásra, az ételre, a traktorra, az élelmiszer előállításra, az energia előállításra, hogy mondjuk, amikor kimegyek, lekapcsolom-e magam után a villanyt. És van egy csomó olyan része ennek az egész élettel kapcsolatos, fenntartható fejlődésnek, amiről én szeretnék a következő időszakban nem csak a mobilitásról sokat-sokat beszélgetni, hogy megértsük azt, hogy merre vigyük a világot.
Remélem, hogy egyet fognak érteni veled a hallgatók is, és biztos vagyok benne, hogy egy kis szemléletformálást azért tudunk majd végezni. Köszönjük szépen az információkat, beszélgetünk még tovább, úgyhogy maradjanak velünk, kedves hallgatóink.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Folytatjuk a beszélgetést Kenzsik Istvánnal, az autós nagykoalíció elnökével. Beszéltünk már arról, hogy dízzel, benzines vagy akár elektromos autót választhatunk, hogyha új autót szeretnénk vásárolni, vagy autót vásárolni, de nem mehetünk el amellett, hogy a magyar utakon nagyon-nagyon sok használt autó fut jelenleg. Hogyha használt autót veszünk egyáltalán, honnan tudhatjuk, hogy ez mennyire biztonságos, illetve a közlekedésünk mennyire biztonságos, így hogy azért nagyon sok használt autó van az utainkon?
Elsősorban én azt hiszem, hogy megbízható forrásból kell vásárolni, és ez ne a verbális szomszédoknak a véleménye legyen. szálljunk időt, energiát és pénzt arra, hogy a járművet vizsgáltassuk meg. Ugye ennek több szintű lehetősége van. Aki bízik a márkaszervizekben, azoknak azt tanácsolom, hogy elsősorban hazai forrásból Magyarországon forgalomba helyezett autót vegyünk, aminek a teljes életciklusa Magyarországon zajlódott. Ez egy fontos momentum, mert erről már elég sokat lehet tudni, hisz a jármű lekérdezési platformon keresztül most már 12 óta talán folyamatosan töltődnek adatok a járműről, és elég sok mindent lehet tudni. Itt már látunk a pályán. Aztán utána, hogyha venni akarunk valamit, akkor mondom, menjünk el egy márkaszervizbe, egy-két rezsióra díjért, néhány tízezer forintért, meg fogják mondani egy állapotfelvételi lap alapján, hogy a jármű egyrészt ma milyen állapotban van, kettő, hogy következő időszakban mennyi pénzt kell költsünk rá. Ez is egy fontos dolog. Aztán hát tudom, hogy sokan vannak, akik azt mondják, hogy a márkaszervizek ilyenek, olyanok, mindenki véleményét el tudom fogadni, azok menjenek el egy független szervizbe, és kérjék meg ugyanezt, akkor már egy szélesebb pályán vagyunk, és csodálatos egyéni vállalkozók vannak szerelőként, akik tudják a saját fizikai korlátjaikat, hogy meddig tudnak eljutni egy járműnek a műszaki állapotában, javításában, hol vannak az ő korlátaik. Minden legálisan működő szervizt támogatni tudok, hogy tegyük meg. Ma már vannak olyan cégek, akik gyakorlatilag néhány tízezer forintról beszélünk, kimennek és felmérik a járműnek az állapotát, és szakértők mondanak és adnak papírt arról, akár igazságügyi szakértő is, hogy ő milyennek látja adott pillanatban a járművet, de egy használt autóba belelátni nem lehet. Tehát ez egy fontos dolog, hogy mennyire vagyunk felelősek, felelősség, tudatúak, törvénytisztelőek, mert hogyha én azt vallom, mint Henry Ford, hogy az új autónál jobb autó nincs, én minden egyes járművet, amit megvettem, folyamatosan, ahol megvettem, ugyanabban a márkaszervizbe hoztam javítani végig, családon belül is ugyanezt a játékot játsszuk. Amikor eladásra kerül az autó, akkor a teljes dokumentációt átadjuk a vásárlónak, és valahogy eddig az élet mindig úgy hozta, hogy a következő hatályos időbeli, vagy kilométerhez kötött szervizés aktuálissá vált, és általában én felszoktam ajánlani a vevőnek, hogy én még ezt, hogyha ő együtt bemegyünk a szervizbe, együtt megrendeljük, hogyha én ezt az árba tudom érvényesíteni, akkor természetesen nekem az a legjobb, hogyha az ott elvégződik, mert a felelősség is, hogy akkor egy egyszerű helyzet, üzemben tartóként, tulajdonosként végig elvégeztettem azt, amire szüksége van a járműnek, és úgy adom tovább, hogy a következő életciklusában az utánam jövő időszakot is élményekkel teli, lerobbanás nélküli közlekedéssel tudja tölteni a jármű.
Mit tapasztalsz? Mennyire vagyunk tudatosak egyébként a jármű választásban? Ezeket a dolgokat végig tudjuk járni, amiket te tanácsolsz, vagy azért vannak olyanok, akik megkerülik az utakat?
Is. Tehát én azt mondom, hogy mindenféle vásárló van. Én hálás vagyok a hallgatóknak, mert az országban egyre több tudatos vásárló van, aki utána kérdez, utána megy, utána jár. Persze vannak csalók is, ugye az elmúlt időszakban volt olyan, hogy beleöntöttek a hűtőközegbe különböző színes folyadékokat, hogy becsapják, hogy olcsóbb legyen. Én azt gondolom, hogy akkor is, ha az országos média, amikor kérdezett, én ilyenkor azt tanácsolom, hogy azonnal hívjunk rendőrt, mindenfajta információt adjunk át, és szűrjük ki azokat az embereket, akik visszaélnek a jó indulatunkkal, meg a tisztességünkkel. Nem kell félni senkitől, én azt hiszem, hogy a rendőrség az maximálisan helytált, mindegy 24 órán belül bilincsbe verve elvitt mindenkit, aki ilyen módszerekhez folyamodott. Én hiszek abban, hogy az emberek jók, hogy az emberek nem feltétlenül akarják becsapni magukat, és hát az a kérdés, amit az előző adásokban is beszéltünk, hogy merünk-e őszinték lenni saját magunkhoz. Olyan ismerősöm is van, aki interneten nézett Németországba ki egy használt autót. Az autó az interneten az csodálatosnak tűnt, az árától kezdve minden csodálatos volt. Amire kiértek az autóhoz, annak egyetlen egy pontja nem volt igaz, mert az autó nem makulátlan volt, hanem törött, nem annyi kilométer volt benne, hanem, és még többé is került, sérült, mintha itthon vett volna egy sérülésmentes autót, na de a büszkeség. Tehát ugye az is benne van ebben a dologban, hogy ha már addig elmentünk, akkor már mindegy, vigyük haza, már mindegy, mennyibe kerül, csak legyünk túl rajta. Na most ezek azok a helyzetek, mondatok, amit nem kéne, hogy lennének, hanem alapvetően ténylegesen azért a kis pénzecskénkért, amit mi erre a szerkezetnek a megvásárlására akarunk fordítani, maximálisan vágyjuk el azt a műszaki tartalmat, tudást, amit az eladó nekünk kínál, és hogyha véletlenül törött volt, de legális helyen megjavították az autót, akkor ebben nem kell szégyenkezni.
Szóval, kedves hallgatóink, legyünk tudatos vásárlók, és figyeljünk oda, és természetesen, amit mindig elmondunk, hogy közlekedjünk biztonságosan. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést és a rengeteg információt.
Köszönöm szépen.